Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban ígértük, egy kicsit az 5G-vel szeretnénk foglalkozni. Ennek pedig az az apropója, hogy az elmúlt időszakban volt lehetőségünk egy 5G-s bázisállomást megtekinteni az egyik magyarországi szolgáltató jóvoltából, és ha már ott voltunk, akkor ugye meghallgattuk a hozzáértőket arról, hogy hát mire jó az 5G, meg egyáltalán mennyire bonyolult egy ilyen bázisállomás. És kezdjük onnan, hogy mint ahogy sokszor, hogy mire jó az 5G, mert ez a sajnos a köztudatban hát egészen más elképzelések vannak az 5G létjogosultságáról, mint amilyen valójában mögötte áll. Amiről az 5G megismerszik, vagy mindenkinek az jut eszébe az 5G kapcsán, hogy hát az egy nagyon gyors mobilhálózat, és szélsebesen fognak jönni menni rajta az adatok, és az milyen jó lesz nekünk. Hát az a helyzet, hogy általános felhasználás mellett majdnem, hogy mindegy, hogy most 4G-t vagy 5G-t használunk, legalábbis adatátviteli sebesség szempontjából, mert amit egy átlagos okostelefonon, órán, navigációs berendezésen, notebookon, tableten vagy egyéb személyes informatikai berendezésen igénybe veszünk, mint adatforgalmi sebesség, arra már a 4G-s bőven elegendő. Éppen ezért az 5G-nek nem az a lényege, hogy mennyire gyors. Az inkább csak egy hozadéka. Ami az 5G lényege, az ezen kívül kettő darab egyéb tulajdonság, ami viszont sokkal fontosabb sok szempontból. Az egyik ilyen a kapacitás, mert hogy ellentétben az összes eddigi hálózattal, itt kvázi az 5G úgy van megtervezve, hogy az egy-egy bázisállomáson működő vagy használó felhasználók száma az korlátlan, tehát nincs limit. Annyi ember csatlakozik egy 5G bázisállomásra, amennyinek kedve szottyan. Az más kérdés, hogy természetesen a bázisállomásnak egy olyan limitációja van, hogy mennyi adatot tud magán keresztül átengedni, és hát ugye minél többen csatlakoznak rá, annál több felé osztódik ez az adatmennyiség. Tehát ilyen limitáció van, de olyan nincsen, hogy valaki nem tud azért fölépni a hálózatra, mert túl sokan tartózkodnak rajta az adott helyszínen. A másik, ez ennél is talán egy fokkal fontosabb tulajdonság, pedig a válaszidő nagyon jelentős csökkentése. Ugye a válaszidő az, hogy amikor mi kiadunk egy parancsot, hogy mit csináljunk egy adattal, hova küldjük, akkor az milyen gyorsan megy végbe, és milyen gyorsan kapunk visszajelzést a hálózattól. Ezt millisekundumban mérjük, és a 10 millisekundum alatti válaszidő már jónak számít, de nyilván az 5G-nél az a cél, hogy minél alacsonyabbra nyomjuk le ezt a válaszidőt, mert annál jobban reagál, annál gyorsabban tud reagálni a hálózat, és a nagyon alacsony válaszidő a számos olyan jövőbeli alkalmazáshoz hát abszolút elvárás, amelyek megkönnyítik majd az életünket, és ide ugye két példát szoktak mondani jellemzően. Az egyik példa az a távoli sebészet, amikor nagyon fontos, hogy amit csinál a távolban maga a sebész egy joystickkal, az sok-sok kilométerrel arrébb azonnal real-time megvalósuljon, és rögtön lássa is mondjuk egy monitoron, hogy mit csinál, és tudjon korrigálni, hogyha esetleg valami probléma lenne. Tehát ott nagyon fontos, hogy a válaszidő alacsony legyen, és ugyanilyen fontos az alacsony válaszidő a jármű kommunikációban és az önvezetésben is. Ugye mind a kettő egy ilyen kicsit ilyen skifi dolog, de a jármű kommunikáció már itt van körülöttünk, arról már beszéltünk is itt a Szenzorban sokat. Az önvezető autók felé vezető egyik lépésnek tekintjük, és ugye azt teszi lehetővé, hogy amikor felismeri a rendszer, hogy ha nem avatkozik közbe, akkor itt elkerülhetetlenül lesz egy baleset, akkor azonnal tudjon reagálni rá, és beletapossan helyettünk a fékbe azért, mert az autó egy olyan parancsot vagy információt kapott a központtól, ami azt mutatja, hogy ha nem lép közbe, akkor probléma keletkezhet, és itt is nagyon-nagyon fontos, hogy az alacsony válaszidő adott legyen. Szóval alapvetően három pillére van az 5G-nek, az alacsony válaszidő, a nagyon nagy kapacitás, és ezek hozományaképpen a rettenetesen nagy átviteli sebesség. Na most Magyarországon pillanatnyilag az a helyzet, hogy az 5G telepítése az hát nagyjából fél távnál van. Ez talán sokakat meglep, mert hát az, akiknek van 5G-s telefonjuk, és van ugye olyan szolgáltatásuk is, ami az 5G-t képes használni, azok azért azt tapasztalják, hogy hát nagyon-nagyon sok helyen az országban járva kelve nem mutat a telefon 5G-t. És ez nem véletlen, mert az 5G-t nem arra találták ki, és nem arra tervezték, és nem is fogják arra használni, hogy nagy, lakatlan vagy gyéren lakott területeket lefedjenek vele. Nem erre alkalmas. Egyrészt azért, mert az igazi 5G, tehát ami az összes 5G-s előnyt egy helyen egyesíti, az nagyon magas frekvencián, 3500 MHz-en érhető el. A magas frekvenciának pedig az az eredménye, hogy a terjedési hatósugár az relatív kicsi, tehát nem lehet itt sok 10 kilométerre ellőni egy-egy bázisállomásból az 5G jelet. Egyszerűen a magas frekvencia miatt ez sokkal hamarabb eltűnik gyakorlatilag az éterben. Szóval ez főleg sűrűn lakott urbánus környezetekben lesz alapvetően használva, és nyilván a szolgáltatók is úgy telepítik az 5G hálózatokat, hogy ezeken a területeken vannak leginkább fejlesztések. A másik dolog, ami sokszor felmerül az 5G telepítése kapcsán, hogy hát jó, most kivezetik ugye a 3G-t, ez egész országban megkezdődött, mind a három szolgáltató folyamatosan kapcsolgatja le a 3G bázisállomásokat, és hát akkor ugye helyette ugye 5G lesz. És az a válasz, hogy nem feltétlenül. A 3G igazából azért szűnik meg, mert betöltötte azt a szerepét, amire szánták, vagyis egy adatátviteli szempontból valamivel gyorsabb hálózat volt, mint a 2G. Ugyanakkor viszont mind kapacitásban, mind sebességben, mind terjedési tulajdonságok tekintetében nem tudott semmivel többet, mint a 4G. Magyarán, ahol már van 4G, és még megvan a 2G is, ott gyakorlatilag a 3G feleslegessé vált. Viszont ezeket a 3G bázisállomásokat, frekvenciákat és sugárzási pontokat pont fel lehet arra használni, hogy oda 5G-t telepítsünk. Szóval igazából azt csinálják a szolgáltatók, hogy a 3G helyett legtöbbször 5G-s bázisállomásokat raknak le, de nem mindenhová, tehát nem tesznek le autópálya vagy vasútvonal mellé, vagy kiránduló övezetbe, vagy hát olyan helyekre nem igazán telepítünk 5G-t jelenleg, ahol kevés ügyfél fordul elő, és azoknak nincs nagy adatátviteli igényük. Na most az 5G-vel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy azért az 5G az egy olyan szabvány, ami elég tágan fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy mit tekintünk 5G-nek. És ha már egy-két paraméter teljesül abból, amit az 5G kínál, akkor már hát igazából rá lehet mondani az 5G. De éppen ezért vannak ilyen átmeneti megoldások, amik valahol félúton helyezkednek el a 4G és az 5G között. Tehát például lehet olyan szoftveres modularizációs változásokat tenni egy 4G-s bázisállomáson, némi hardveres kiegészítéssel, amitől mondjuk a válaszidőt jelentősen le lehet csökkenteni, és már-már olyan szintre lehet hozni, hogy az 5G-s válaszidőnek felel meg. Na most ez azzal is jár, hogy a telefonok egy része, amiket használunk, azok, hogyha ilyen típusú hálózatot látnak, akkor már hajlamosak kiírni, hogy 5G. Nem mindegyik egyébként, mert van olyan telefon, ami 4,5G-t ír ki, vagy 4G pluszt, de bőven akadnak olyan telefonok is, akik már úgy veszik, hogy ez a típusú hálózat az 5G-nek felel meg. Na most ezt a fajta modularizációs változtatást, ami valamennyi minimális sebességnövekedéssel és jelentős válaszidő csökkentéssel jár, de alapvetően a 4G-n alapszik, ezt mind a három magyarországi hálózat használja, és olyan helyeken, ahol még nincs nagy frekvenciájú 3500 MHz-es 5G-s átjátszó, ott előfordul, hogy a 4G-s átjátszókat egy picit felspécizik, hogy legalább válaszidő tekintetében az 5G képességét tudják hozni, és ez bizony azzal jár, hogy az ügyfelek már azt fogják látni, hogy a telefonjuk azt jelzi ki, hogy ők az 5G hálózaton vannak. Na most ennek ugye az a következménye, hogy adott esetben mondjuk az ügyfél megörül, hogy na hát, már itt is van 5G szolgáltatás, és gyorsan leteszteli, hogy milyen gyors az, tehát csinál rajta egy sebességtesztet, és hát azt fogja tapasztalni, hogy nem vagy nem szignifikánsan gyorsabb, mint amit eddig 4G-vel ért el, és ez hát abba is mutathat, hogy ő egy picit csalódni fog az 5G-ben, mert hát nem ezt ígérték, azt ígérték, hogy itt roppant gyors hálózatot fog használni, de ez azért van, mert az 5G nem egy frekvencián zajlik, nem csak egyféle mérőszám alapján ítéljük meg, hogy az 5G az mennyire 5G, hanem ugye sok dologból tevődik össze, és meg lehet úgy egy kicsit turbózni a 4G-s hálózatot, hogy bizonyos szempontok alapján az már 5G-nek nézzen ki, és ez bizonyos telefonok ki is jelzik. Szóval ez egy ilyen átmeneti időszak, de mindenképpen azt kell látni, hogy azért az 5G telepítése az egy fokozatosan zajló dolog, és nincs olyan kényszerben most egyik szolgáltató sem igazából, hogy villámgyorsan mindenkit megelőzve lefedje az egész országot 5G-vel, mert arra, mire a végfelhasználók használják az 5G-t, arra a 4G is megfelel. Na most ezen a toronynézegetős eseményen, amin volt szerencsénk részt venni, nagyon sok szó esett a fenntarthatóságról, mert hát hogy itt sok frekvenciát használunk, és egy átjátszón már nem egy darab antenna van, hanem legalább három, de van, hogy 4 vagy 5, meg rengeteg adatátvitel zajlik ezeken a dolgokon, akkor ez bizonyára hát energiahatékonyság szempontjából nem túl kedvező. Ugyanakkor viszont a technológia is fejlődik, és ahogy haladunk előre az időben, igazából azt mondták a szolgáltató munkatársai, hogy egy bázisállomás most is annyit fogyaszt, mint amennyit fogyasztott 10-15 évvel ezelőtt, amikor még mondjuk csak 2G-s bázisállomásról beszéltünk, mert annyit fejlődött a technológia, és annyival kisebbek lettek a hálózati elemek, és annyival hatékonyabb lett a kábelezés, és jobban integráltak a szolgáltatások, és jobban tudjuk megoldani a hőelvezetést, és egyébként is azok a chipsetek, amik ugye az erőt biztosítják ezekbe a bázisállomásokba, azok is egyre kisebbek és egyre jobb gyártástechnológiával készülnek, ezért aztán kvázi mondhatjuk azt, hogy a fogyasztás nem változott, annak ellenére sem, hogy a bázisállomások, antennák által átvitt adatmennyiség a sokszorosára növekedett. Ettől még ez nem lesz egy gazdaságos megoldás, tehát nem mondhatjuk azt, hogy hát roppant kedvező fogyasztású dolgok ezek a mobil átjátszók, ezek azért elég sok áramot vesznek fel, nagyjából mondjuk annyit, mint hogyha hát 3-4 darab otthoni elektromos radiátort működtetnénk a nap 24 órájában, tehát azért ez egy látható fogyasztás. És azáltal, hogy most az energiaárak hát jelentősen megváltoztak, és hát ugye nem arról van szó, hogy csökkentek volna, ezért fölmerült most már annak a lehetősége, hogy ilyen energiaárak mellett érdemes megfontolni azt, hogy a bázisállomások energiaellátását napelemekre helyezzük át legalábbis részben, mert egyrészt ugye a kültéri bázisállomások azok 0-24-ben működnek, tehát mindenképpen, ha melléjük rakunk napelemeket, akkor ott van relevanciája a dolognak. Viszont ugye nyilván a napelem nem mindig ad ugyanannyi energiát le, tehát egy ilyen hibrid megoldásban gondolkoznak a szolgáltatók, hogy kiegészítő áramforrásként napelemet használnak. És ha már ilyen hibrid megoldásban gondolkodnak, akkor természetesen abban is gondolkodnak, hogy energiatárolókat is telepítenek bázisállomások mellé, ami hát ugye gyakorlatilag akkumulátor, és amikor túltermelés van, akkor ezeket el tudja tárolni a bázisállomás szigetszerűen maga mellett, és amikor szükség van rá, akkor hozzá tud nyúlni, és ezzel is ugye tud valamennyit spórolni az árammal. Nyilván ez mindig megfontolás kérdése, meg hát bázisállomás függvénye is, hogy mennyire lehet ezt a dolgot kihasználni. Egy hegytetőn álló toronyban nyilván van relevanciája annak, hogy napelemekkel támogassuk meg a fogyasztást, mert oda föl lehet tenni ezeket a napelem paneleket, fog rájuk sütni a nap, nem árnyékban vannak, egyébként is vannak egy tornyon, tehát ez egy logikus választás. De egy budapesti háztetőn, amin épp csak valahogy sikerült oda nyomorintani egy kis acélrudat és rárakni 3 átjátszót, oda már nehezen lehet a napelemet szintén ráborítani, pláne nem lehet nyilván egy beltéri megoldásnál, hiszen ott ennek teljesen nincsen értelme. Szóval ez minden egyes esetben egy külön megfontolás és átgondolást igényel az operátor részéről, hol van értelme egyáltalán ezzel foglalkozni és hol nincsen. A másik dolog, amivel a szolgáltatók játszanak, hogy ha már egy tornyon van 2G is, 4G is, meg 5G is, és ugye a 3G-t már direkt nem mondom, és ezek ugye különböző ügyfeleket szolgálnak ki különböző sebességgel és szolgáltatási színvonallal, akkor érdemes ezeket dinamikusan használjuk áramfogyasztási szempontból, tehát mondjuk a napnak olyan időszakában, amikor az adott torony közelében nem vagy csak néhány ügyfél található, akkor lehet, hogy ezt az 5G-s antennát ezt abszolút le lehet kapcsolni, mert annak a 3 embernek, aki éppen éjjel 3-kor ott közlekedik, annak a 4G is bőven elég ahhoz, hogy mindenféle szolgáltatásokat, amiket abban az időpontban igényel, azokat el tudjon érni, tehát feleslegesen üzemeltetjük az 5G-s antennát. És ezzel a fajta, hát ilyen mesterséges intelligenciával megtámogatott gyakorlatilag optimalizációval azt lehet mondani, hogy egy-egy bázisállomásnál nagyjából egy 20%-os energia megtakarítást tudnak elérni a szolgáltatók, és nyilván ez egy változó érték, tehát az is lehet, hogy most éppen egy adott bázisállomásnál 25%-kal jobbak az energiamutatók azért, mert sokszor lehet kapcsolni az 5G átjátszót, de aztán hogy lehet, hogy oda fog telepedni majd mondjuk egy szórakozóhely, vagy valamilyen éjszakai műszakba dolgozó gyár, és akkor egész éjjel mennie kell majd az 5G-nek. Tehát ez mindig változik, és mindig az igényeknek megfelelően próbálják alakítani, annak érdekében, hogy mindig energiahatékonyabbak legyenek. Egy operátor összes áramfogyasztásának a 60-80%-a az a hálózat fenntartásából fakad, tehát nekik is nagyon-nagyon fontos az, hogy minél inkább tudják ezt a feladatot optimalizálni. Talán felmerülhet a hallgatóban az a kérdés, hogy hát értem, hogy az 5G jó, gyors, meg alacsony a válaszidő, de hogy annak mi értelme van, hogy végtelen a kapacitása, arra ugye olyan szempontból nehéz válaszolni, hogyha abba gondolunk bele, hogy most már mindenkinek van okostelefonja, valószínűleg nem lesz mindenkinek három a következő két évben, és nem lesz háromszor annyi okostelefon Magyarországon, tehát akkor minek nekünk ez a nagy kapacitás? És erre az a válasz, hogy bármennyire is ezt nem veszük észre, de majdnem, hogy minden elektronikai eszköz jobban működik akkor, hogyha van internet kapcsolata, és erre hát ugye az elektronikai eszközöket gyártó cégek is rájöttek, és most már nem arról van szó, hogy egy telefonban van, egy notebookban, vagy egy tabletben van SIM-kártya, és fel tud lépni a mobilhálózatra, hanem rengeteg szenzor és rengeteg egyéb kis kütyű van körülöttünk, ami egyébként lehet, hogy nem is egy fizikai, hanem egy e-SIM megoldással, de hálózaton van. És itt ugye nem csak a mezőgazdasági és meteorológiai szenzorokra kell gondolni, hanem az összes járműkommunikációs megoldásra, vagy akár azokra az autókra is, amik az elmúlt pár évben léptek piacra. Most már Európai Uniós előírás is egyébként, hogy az új autókban legyen SIM-kártya, ha másra nem, akkor arra, hogy a segélyhívás működjön, de a legtöbb autógyártó, ha már van SIM-kártya az autóban, akkor azt kihasználja sok-sok egyéb szolgáltatás biztosítására az autó tulajdonosok irányába, és hogyha azt is akarjuk, ezek az autók egymással is kommunikáljanak, miközben közlekednek, akkor elvárás az, hogy mindegyik föl legyen a hálózaton. Ugyanilyen elvárás az, hogy az útszéli informatikai megoldások is hálózaton legyenek, tehát meg az okos otthonok is, meg a riasztók, meg a távfelügyeleti rendszerek, tehát rengeteg olyan eszköz van most már körülöttünk, ami állandó hálózati kapcsolatot igényel, és nem azért, mert ő roppant nagy adatot forgalmaz A-ból B-be állandóan. A legtöbb ilyen kis kütyűnek nagyon kicsi az adatmennyiségi igénye, pár kilobajtot néha elküld, néha fogad, de amikor erre igénye van, akkor nagyon nagy igénye van rá, tehát azonnal kapcsolatba kell lépni a hálózattal, ezért kvázi folyamatosan online van, és ezért fontos az, hogy az 5G-nél hát kapacitásbeli problémák nem lesznek, mert tudunk biztosítani mindig annyi kapacitást a tornyon, hogy ezeket a kis adatcsomagokat tudják is küldeni és fogadni ezek a termékek. Úgyhogy számos előnye van az 5G-nek, ami a hétköznapi ember életében talán nem is látszik, de az a technológia, ami körülvesz minket, és ami sok dologot megkönnyít, az mind-mind internetre, hálózatra, és hát előbb-utóbb 5G-re fog támaszkodni, úgyhogy nem véletlen, hogy a szolgáltatók is gőzerővel fejlesztik ezt a hálózatot. Ennyi fért bele a mai szenzorban, nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott. A jövő héten ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra!